20. If temetője. Az ágyon egész hosszában végig fektetve nyugodott a durva vászonzsákba burkolt, határozatlan körvonalú tetem. Ez a vászonzsák volt Faria szemfedője, mit még a börtönőr sem talált túlságosan drágának. Az elfátyolozott nap bágyadt sugarai fakó világgal törtek át a ködön, s gyéren hullottak a nyomorult szemfedőre. Mindennek vége volt hát. Dantes testileg örökre elvált öreg barátjától nem láthatta többé a nyitva maradt szemeket sem, melyek, mintha a túlvilágról tekintettek volna vissza, s nem szoríthatta meg többé azt a fáradhatatlan kezet, amely annyi titokról lebbentette föl előtte a fátyolt. Faria, a nélkülözhetetlen, a pótolhatatlan bajtárs, kihez egész lelkével hozzáforrott, most már csak az emlékezetében élt. Ágya fejéhez ült, s keserű gondolatok gyötörték. Egyedül. Ismét egyedül lenni. Folytatni tovább a magányos életet újra, abban a mélységes csöndben, és esengni újra a megsemmisülést. Egyedül. Nem látni, nem hallani többé azt az egyetlen embert, ki még az élethez fűzte. Nem volna el jobb Faria sorsában osztozni, s ott oldani meg az élet örök talányát, hová a földi gyötrelmek közül a halálkapuja vezet. Az öngyilkosság gondolata, mit öreg barátja elűzött, jelenlétével távol tartott, Faria holtteste mellől most újra megkísértette. Ha meg tudnék halni, viszont láthatnám. De hogyan veszítsem el magam? Nagyon egyszerűen, itt maradok, megfojtom a legelsőt, aki belép, s lefejeznek. A végletes fájdalmak is olyanok, mint a vihar, hol a feltornyosuló hullám mély örvénybe siklik, és újra a magasba emelkedik. A következő pillanatban Dantes már visszaborzott a meggyalázó haláltól, és szörnyű kétségbeesésében a másik végletbe esett, s esengve szomjazta újra az életet és a szabadságot. Ha meghalni? Nem. Nem lett volna érdemes annyit küzdeni, annyit szenvedni, ha most meg kellene halnom. Évekkel ezelőtt talán helyesen cselekedtem volna, ha elemésztem magam, de most maga a kegyetlen sors is kacagna, ha megtenném. Nem. Élni, küzdeni akarok utolsó leheletemig, s visszanyerem elrabolt boldogságomat. Nem szabad meghalnom, mielőtt hóhéraimat meg nem büntetem, s barátaimat, ki tudja hát, ha vannak, meg nem jutalmazom. Hanem most elfelednének itt, és csak egy mód van a menekülésre, ha Faria helyett hagyom itt a börtönt. Nagyszerű gondolat villant át-e szavaknál agyán, felszökött, és kezeit halántékára szorítva nyargalt fel alá a szobában, végre megállt az ágy előtt. Igen. E gondolatot egyedül te sugallhattad. Ha csak a halott szabadulhat ki innen, miért ne foglalhatnám el én a helyét? És mintha attól tartott volna, hogy meggondolja e kétségbeesett lépést, hirtelen fölhasította a rettentő zsákot, kibontotta belőle Faria holttestét, átvitte tömlőcébe, ágyába fektette és fejét rongyokkal takarta be, mint magáét szokta, beterítette a takaróval, utolsó csókot nyomott jéghideg homlokára, és megkísérlé a makacskodó szemhéjakat lezárni, mert borzasztó látvány volt az üres tekintetű, megüvegesedett két szem. Azután a fal felé fordította arcát, hogy a tömlőc tartó ne vegye észre a cserét, amikor vacsoráját hozza. Visszatért az alagútba, visszahúzta az ágyat a fal mellé, és visszatérve a szobába, tűt, cérnát vett ki a fali szekrényből, levetette rongyait, hogy a zsákon át csak mesztelen teste legyen érezhető. Magára öltötte a föl metszett zsákot, bevarta belülről, és elhelyezkedett a halott előbbi helyén. Ha valaki belépe pillanatban, meghallhatja a szíve dobogását. Dantes ugyan bevárhatta volna még az esti látogatást is, de attól tartott, hogy a kormányzó mást gondolhat, és korábban viteti el a tetemet. A menekülés utolsó lehetősége forgott kockán. Minden eshetőséggel számolt. Úgy okoskodott, hogyha a halott eltakarítók észre találnák venni, hogy elevent visznek halott helyett, hirtelen fölhasítaná a zsákot, és felhasználva az ijedelmet, elmenekülne. Ha újra el akarnák fogni, késével védené meg magát. Ha elviszik a temetőig, sírba teszik és elhantolják, Éjszaka lévén, a sírások távoztával azonnal áttöröl az a föld rétegen. Remélte, hogy a föld nem lesz oly nehéz, hogy ki ne kerülhessen belőle. És ha csalódnék, ha a föld ránehezedve megfojtaná, legalább vége volna mindennek. Tegnap óta egy falatot sem evett, ma sem jutott még eszébe, s nem gondolt vele most sem. Helyzete sokkal kétségesebb volt sem, mint egyébre gondolhatott volna. Az első veszedelem akkor fenyegettem, amikor úgy 7 óra tájban tömlőcébe ment a börtönőr, és észrevehette volna a helycserét, szerencsére rossz kedvében-e, vagy mert ki volt merülve, Tantész sokszor fogadta az őrt ágyán heverve szótlanul. Így esetekben az őr is hátat fordított neki, és szokott mogorvaságával szótlanul eltávozott. Hanem ezúttal, talán a rendkívüli eset hatása alatt beszédesebb lehet, és ha nem kap választ, kíváncsiskodhatik, és mindent fölfedez. 7 óra tájban rendkívüli szorongás fogta el. Kezét szívére szorítva igyekezett elfojtani hangos dobogását, s a szemfedő durva szövetével törölgette gyöngyöző halántékait. Egész testén borzongás futott végig, mintha jégszilánkok húztak volna ereiben. Azt hitte, belehal. Az órák békén teltek el, és Dantész érezte, hogy túlesett az első veszedelmen, mit jó előjelnek tartott. Végre a kormányzó által meghatározott időben lépteket hallott a lépcső felől. Elérkezett a nagy pillanat, összeszedte minden erejét, visszafojtotta a lélegzetét, s boldog lett volna, ha ereinek lázas lüktetését is le tudja csillapítani. Mint ha ketten állottak volna meg az ajtó előtt. Gyanította, hogy a sírások, s gyanúja alaposnak bizonyult, amikor meghallotta a kövön a Szent Mihály lovakoppanását. Az ajtó felnyílt, és behatolt rajta a világosság. A zsákvásznon keresztül derengő fényben észrevette, amint a két alak felé közeledik. A harmadik kezében a nyeles lámpával a küszöbön maradt. A két ember fölragadta a zsákot.
Nézd csak, milyen súlyos ez az összetöpörödött véznaság!
Mondják, hogy a csont minden esztendőben 0,5 fonttal gyarapszik meg a súlyában.
Nálad van a kölönc.
Nem vagyok bolond, hogy cipeljem, majd oda lenaggatjuk rá.
Igazságod van. Vegyük csak le.
Mire való lehet vajon az a kölönc? Tűnődött magában Dantész.
Az álhalottat ezután elhelyezték a Szent Mihály lován. Edmond minden izmát megfeszítette, hogy merevsége tökéletes legyen. A gyász kíséret azután élén a lámpásos emberrel megindult a lépcsők felé. Odakünn egyszerre megcsapta a hűvös esti levegő, Dantész gyönyörűséggel szívta magába, s félelmetes helyzete dacára is újjongott. Mint egy 20 lépésnyire haladhattak, amikor egyszerre letették a sarogját. Az egyik eltávozott, s Dantész jól hallotta, amint végig kopog a kövezeten. Vajon hol lehetek? Tanakodott magában.
Bizisten nem valami könnyű,
szólt a halott vívő, aki mellette maradva rátelepedett a sarogjára. Dantész első gondolata volt, hogy tüstént elmenekül, de szerencsére meggondolta a dolgot.
Világíts hát, barom! Szólt a másik. Nem vagyok én bagoly, hogy sötétben is megtaláljam, amit keresek.
A megszólított, bár nem valami udvarias volt a kérelem, utána sietett a lámpával.
Mit keresett vajon? Ásott talán?
Szelíd káromkodás árulta el, hogy a síráson megtalálta a keresett holmit.
Na végre, vinni el az ördög, csak hogy megtaláltalak.
Ugyan, érdemes volt-e mérgelődni érte?
Nem olyan sietős a dolog.
E szavak után Edmond valami nehéz tárgyat hallott csörögve maga mellé hullani, lábait meg ugyancsak keményen szorították össze kötéllel.
Rajta van a kölönc?
Kérdezte a harmadik legény, ki még nem szólalt meg eddig.
Te rajta ám, magam kötöttem.
Akkor hát, lássunk hozzá. És újra fölkapták a sarogját. Körülbelül 50 lépésnyire ajtóhoz értek, de áthaladva rajta tovább mentek, míg a sziklákon megtörő hullámverés zúgását nem lehetett tisztán meghalani. Dantész úgy érezte, hogy egyre közelednek a parthoz.
Kutyának való cudaridő, nem valami nagy gyönyörűség lehet most oda lenúszkálni.
Pedig a tisztelendő úr alig ha át nem ázik ebben a csuhában,
szólt röhögve a másik. Dantész nem értette meg ezt a furcsa tréfát, hanem minden hajszála égnek állt.
Helyben vagyunk már.
Dehogy vagyunk, lódulj tovább, mi haszna, mert megint lehord a kormányzó, ha ez is fönnakad oda lenne a sziklákon, mint tavaly a másik, és én nem szenvedhetem, ha az öreg mocskolódik.
4-5 lépésnyire haladhattak még fölfelé, és egyszerre érezte Dantész, hogy a fejét és lábait megragadva meghimbálják.
1, 2, 3.
Ebben a pillanatban érezte Dantész, hogy sebzett madárként zuhan a levegőben, egyre gyorsabban, egyre sebesebben. Még a szíverése is elállott. Bár érezte, hogy valami hatalmas súly még jobban fokozza szédítő sebességét, mégis úgy tetszett előtte, mintha egy századig tartott volna a zuhanása. Végre, mint a nyíl csapódott be a jéghideg vízbe. Iszonyú sikoltás tört ki belőle, de a szétlocsanó habok túlharsogták a szavát. Tengerbe vetették, és egy 36 fontos ágyú golyó vonta magával a tenger fenekére. If temetője a tenger.